Látszólag körülöttünk, de igazán bennünk forog a világ.
Minden szombat este 20 órától forgó színpad.
Szerkesztők Radó László, Géci Gábor.
A Pesti srácok. Emlékműsor 1956-ról. Szerkesztők Radó László és Géci Gábor.
Nincsen semmi helyesen kedvem, de érzem azt, hogy nincs ez rendben így. Bár tudnám hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek.
Vázába tette, hogy sokáig pompázzon elvadatlanul. Most az elesett bajtárs teteménél állnak szorosra zárt vártán, és nem messze tőlük koszorút vívő párok sorakoznak, sok-sok koszorút, csak az egyik szalagját bírja kibetűzni ilyen távolból a szemem. Hazár rajta, nem felejtünk, vádlott társait. A tömeg vonul. Mindig ezer fej hullámzik a téren, aztán újabb ezer, és megint újabb. Egy tekintettel megsimogatja mindegyik a négy koporsót, a négy özvegyet és a négy hármát.
Horváth Magdi, Pesti srácok 1956. A történelem színpadán úgy állok ostobán, mint kisgyerek, mikor édesanyját először köszönti fel. Néhány évig azt sem tudja, mit jelent az apa, anya, nagyszülő. Rokonok, szomszédok, idegenek sürögnek, forognak körülötte, s mind az értelmét csiszolná, ki finoman, ki durván. Később mesél nagyapó, nagyanyó, de mesél az iskola, mesél a miniszter. Múltbéli titkok s újfajta hazugságok kergetik egymást nagyra nyílt szemei előtt. Példaképeket keres, de nem tudja, ki a hazug, ki a bölcs, ki a csaló, s ki a hős. Míg nem, jön egy fordulat, mikor az egykori kisgyerek különös ünnepségek tanúja lesz. Egyszer a nemzetemet rég meggyilkolt, ordasul elföldelt hősöket, akik a szabadság Tipróira céloztak fegyvereikkel. Máskor a Tiprók koszorúznak ugyanezen hősök sírhantja felett. És az egykori gyerek, aki már apa, anya, nagyszülő, néz nagyokat, és kérdez. Kérdez. Miféle világba született bele ő? S mikor szemüveg sem kell már a tisztán látáshoz, boldog, ha az alkonyatban üdvözölhet még néhány 56-os forradalmárt, a pesti srácok némelyikét, Pataki László Pitekájt, Jánost, a kispesti vagányt, Rácz Sándort és Pongrácz Gergelyt, s a Vitófa árnyékából szabadult Wittner Máriát.
Imhol kerekedik egy fekete felhő, abba tollászkodik sárga lábú holló. Állj meg, holló, állj meg, hadd üzenjek tőled, apámnak, sanyámnak, jegyebél imádkámnak. Látod-e, angyalkám, ezt a száraz nyárfát? Majd, ha az kizöldül, akkor megyek hozzád. Rab vagyok, szabadulást várok. A jó Isten tudja, mikor szabadulok.
Kossuth és Petőfi Rádió Budapest és az összes közvetítő állomások.
Hazánkban ma száraz, sokfelé ködös volt az idő. A hőmérséklet a ködös helyeken általában 13-16, míg a naposabb helyeken 17-20 fok között. Egy-két helyen köztisztállás volt.
Figyelem, figyelem! Rákóczi adó Magyarország! Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk! Adásunkat bizonytalan időre
megszakítjuk. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja, a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámú.
A lengyel fejleményeknek rövidesen következményei lesznek a többi kelet-európai országban. Nagy Imre előtérbe jutása sem várhat már sokáig magára.
Rendes tanítási nap volt, keddi óra rendel. 1956. október 23-át írtam a füzetembe. Édesanyám reggel említette, hogy közelgő születésnapomra meghívhatom a barátnőimet. Így délután hazafelé a suliból ezen gondolkoztam. Tanulószobás lévén délután 4 óra után indultam haza Budára, Pestről, az Izabella utcából. A körúton utazva még nem láttam semmi rendkívülit. A 6-os villamos ugyanolyan tömött volt, mint máskor. A nyugati pályaudvarnál azonban leállt a forgalom. A járdán, az úttesten emberek siettek a Margit híd irányába. Gyalog folytattam hát az utam a Duna felé. A tömeg egyre nőtt, emberek izgatott hangon beszéltek. Amikor a Vígszínházig értem, már olyan sokan voltunk, hogy majdnem lehetetlen volt Buda felé tovább haladni. A Margit hídon teljes szélességében, zárt sorokban hatalmas tömeg jött Pest felé. Kossuth nótákat énekeltek, nemzeti színű zászlók lengtek a szélben. A BEM szobortól jövünk! Hallottam. A Jászai Mari tér egyik házának felső emeletén, a balkonon, kis óvodás gyermekek és nevelőnőik kicsi, maguk készítette nemzeti színű zászlókkal integettek vidáman. A tömeg tapsolt, éjjenzett. Istenem, mi történik? Pillanatok alatt elfelejtettem a szülinap terveket. 15 évesen nem sokat foglalkoztam a politikával, napi eseményekkel. Nem értettem. S elővigyázatra intett a kisiskolás korom óta otthon megtanult: vigyázz, ne mondj sehol senkinek semmit, mert édesapádat elvihetik, szülői intés. De itt, most valami hatalmas és más dolog történik. Éreztem, hogy én is részévé válok ennek az eseménynek. A hídról lekanyarodó tömeg egyszerűen felkapott és vitt, sodort magával az országház felé. Mentem velük, megállva, ahogy az egyre növekvő emberáradat hol megtorpant, hol megindult a parlament felé. A lenyugvó nap már a halászbástya és a Mátyás templom kőcsipkéin csillant meg, sorra gyulladtak fel az utcai lámpák, s a vörös csillag is a parlament kupoláján. A bejárattal szemben a jobboldali oroszlánhoz kerültem közelebb, hátam mögött a földművelési minisztérium, s a lelkes, éneklő, békés embertömeg csak nőtt, csak nőtt, csak nőtt, betöltötte már az egész teret s a mellékutcákat. Valaki kiáltott: oltsák el a csillagot, fogyasztja az áramot! A tömeg átvette az ütemet, s dörögve skandálta. Egyre több rögtönzött rigmust ismételtünk kórusba. Valaki bekiabált: adják vissza az egyházi birtokokat! A körülötte állók azonnal lehurrogták: most nem erről van szó! Hát szabadságot akarunk! Ruszkik, menjenek haza! Beszédek hangzottak el, sok mindent nem is igazán hallottam. Egyszer csak egy fiatal egyetemista fiú lépett oda hozzám. Kislány, hát magának még nincsen kokárdája, mondta, és egy pici nemzeti színű szalagdarabkát tűzött a kabátom gallérjára. Majd tovább sodródott mosolyogva. Mai napig őrzöm ezt a darabka magyar szint és jelképet, amely a mi történelmünk nagy óráiban való személyes részvételem emléke. A parlament balkonjáról Sinkovics Imre szavalt, a szívünk tele volt hittel és lelkesedéssel. Már Nagy Imre beszédét nem mertem megvárni, mert későre járt, és féltem, hogy otthon holtra aggódják magukat a szüleim. Lassan kifurakodtam a lelkes tömegből. Az akkor még álló Kossuth hídon mentem át Budára. Szaladtam fel a meredek utcákon keresztül a Várhegyen, átvágtam a vérmezőn hazáig. Tele volt a szívem az izgalmas, eddig sohasem tapasztalt élményekkel. Alig vártam, hogy elmondjam otthon. Persze, szülei megkönnyebbültek, mikor órákat késve az iskolából hazafelé végre betoppantam. Apám is ott volt az országháznál egy ideig, mint kiderült, csak a sok ezres tömegben hogyan is találkoztunk volna. Szavaim szinte összekuszálódtak, ahogy gyorsan akartam mindent elmesélni. Velünk élő dédikém, aki 92 éves volt akkor, szellemileg friss, boldogan állapította meg: Istenem, megérhettem, hogy a dédunokáim végre nem azt fogják tanulni az iskolában, hogy Petőfi Sándor volt az első kommunista, és ehhez hasonló ostobaságokat, hanem az igazat. Csüngtünk a rádión. Hallottuk Gerő Ernő ostoba, vérlázító beszédét. Apám szeme szikrázott, anyámnak mondott halkan gondterhelt szavakat. Nem is figyeltem, mert harsány hangok csaltak az ablakainkhoz, amelyek a vérmezőre néztek a Moszkva tér felé. Egy teherautó, megpakolva fiatalokkal, a kitépet közepű magyar zászlót magasan lobogtatva közeledett felénk a Krisztina körúton. A hangok erősödtek, már lehetett érteni: Ledőlt már a Sztálin szobor! Ledőlt már a Sztálin szobor! Úristen! Hihetetlen! Eufórikus állapot volt. Újabb hírek jöttek, s mint a kés hasított lelkesedésünkbe. A rádiónál lövik az embereket. Olyan sok minden történt azon a napon. Nehezen mentem aludni az este.
Nemzeti színű lobogók, piros-fehér-zöld kokárdás fiatalok, Kossuth nóta, Marseillaise Internationale. Így jellemezhetjük színekben és dalcímekben az októberi tavaszban új március 15-ét ünneplő Budapestet. Ma délután hatalmas ifjúsági demonstráció zajlott le fővárosunkban. Orvosok, műszaki egyetemisták, bölcsészek, jogászok, közgazdászok és a többi karok diákjai vonultak fel élükön professzoraikkal és a Magyar Dolgozók Pártja egyetemi szervezeteinek vezetőivel. Először csak ezrek voltak, de hozzájuk csatlakoztak ifjú munkások, járókelők, katonák, öregek középiskolások, szalautok. Tízezrekké nőtt a hatalmas emberfolyam. Jelszavaktól zengtek az utcák. Bem apó és Kossuth népe, menjünk együtt kéz a kézbe.
Felhívás. A párt és a kormány felhívja a dolgozó magyar népet, hogy segítsen a rend helyreállításában, hogy minél előbb megindulhasson a bőkészítő munka. A párt és a kormány felhív mindenkit, hogy térjen vissza munkahelyére vagy lakására. A tüntetéseket tüntesse be, így segítsen elfigyelni és megtüntetni azoknak a támadását, akik továbbra is a munkáshatalomra törnek.
Kora hajnalban földrengés morajára riadtunk. Tavasszal volt Budapesten és környékén 5,6 erejű földrengés. Eléggé ijesztő. Mi ez már megint? Rohantunk az ablakhoz. A moraj bensőnket remegtető erővé növekedett. S akkor a ház sarka mögül előbukkantak az első tankok. Szorosan egymás mögött a fekete monstrumok dübörögve, csikorogva vonultak el házunk előtt a Moszkva tér felé. A tankok fedele nyitva volt, s mindegyik tornyában egy fekete alak állt. Félelem fogott el. Az esti békés tüntetés, a jó kedv, ének távolinak tűnt ebben a sötét hajnali órában. S érzéseinkben a szívünkön is átdübörgő, bensőnket megrázó tankok sora sohasem akart véget érni. A 24-én már nem volt iskola. Családunk minden tagja rohant sorba állni élelemért. Ki tudja, biztos, ami biztos, legyen ennivalónk. Ki mit kapott, vittük haza. Valamelyikünk téli szalámit tudott venni. Akkor ettem életemben először téli szalámit. Délutánra a levegő is feszültebbé vált. Éreztük, valami csak most kezdődik. Hallottuk a híreket, hogy a rádiónál s máshol már harcok folynak. Kora délután a déli pályaudvarról hihetetlenül rövid idő alatt vagonokat toltak le a felkelők, s a macskaköveket felszedve barikádot építettek a házunk mellett az Alkotás utca sarkán a pályaudvar előtt. Este édesapám minket gyerekeket az utcai frontú szobákból hátul a védettebb konyhába helyezett el. Nagybátyám velünk maradt aznap, segíteni, ha kell. Sötét volt. Hallottuk, hogy egy tank közeledett a Moszkva tér felől. Pattanásig feszültek az idegek. Egy sorozat lövés csattant el a barikádról. Azonnal jött a válasz. Hatalmas detonáció, remegett minden. Házunk belövést kapott. Újabb reszkető dördülés. Ablakaink milliárd cserében hullottak a padlóra. Gyorsan a pincébe! Kiáltotta apám. Nagybátyám vállára kapta dédit. Mint egy zsákot futott át az agyamon, s szaladt vele ki a lakásból. A lépcsőházban kiabálás, sikoltások. A szemben lakó szomszéd családja két kisgyermekkel hálóinkben négy kézláb mászott elő egy hatalmas porfelhőből a kilőtt lakásukból. Rohantunk az óvóhelyre. Mint 1944-ben a háborúban. Istenem! Hallottuk a harcot a fejünk felett. Lövések csattantak, robbanó hangok, egy sebesültet cipeltek le. Orosz katona volt tüdőlövéssel. Haldokolva az anyját hívta. Ez a halálosan sebesült ellenfél valahol, valakinek, valaha a kisfia volt. Minket, túl ifjakat elküldtek onnan. Összeszorult a gyomrom. Mi lesz még? Október 25-én édesapám munkába ment. Jogászként dolgozott a Földművelésügyi Minisztériumban. Az 50-es években elbocsátották, mint osztályidegent, de 56 tavaszán visszahívták. Szükség volt a kiváló jogi és szakmai tudására. Így történt, hogy ott volt a Kossuth térnél a véres csütörtökön is. Sohasem fogom elfelejteni anyám sikolyát, ahogy apám karjaiba repült akkor este, későn, mikor végre kimerülten hazakerült. Mi már tudtuk, mi történt aznap a Kossuth téren. Hallottunk a borzalomról, az ártatlanok lemészárlásáról. A hírek repültek azokban az órákban, szájról szájra, dermedt szívvel, elszoruló torokkal, elfojtott indulatokkal. Apám reketten mondta el, hogyan próbálták egy páran a kollégáival a lövöldözésben kétségbe esetten menekülőket behúzni a földszinti ablakokon. S ahogy az akkori pártitkár toporzékolva üvöltözött, és bezáratta az ablakokat és a kapukat a tüntetők előtt. Emlékszem, ahogy édesapám könnyeivel küzdve, feszítő haraggal a hangjában írta le, hogyan vadázták le ávos fegyveresek az épület árkádjai mögött védelmet keresőket. És mikor későn este végre hazajöhetett, milyen vad és keserű fájdalmat érzett a Rákóczi szobor talapzata körül egymásra halmozott halottak láttán. Nincs erre szó. A napok peregtek, a harcok erősödtek. Hírek jöttek arról, hogy a keleti határról orosz csapatok özöllötték el az országot. November 4-e. Tragikus dátum. Totális szovjet támadás a magyar forradalom leverésére. Ekkor már nem mehettem messzebb, mint a közeli boltunk. Nem ismertem. De tudtam Maléter Pál, Pongrácz Gergely nevét. Emberek beszéltek a súlyos harcokról a Korvin közben, Széna téren, az Üllői úton, a Kirián laktanyánál, a Budai Várnegyedbe vezető Bécsi kapunál, ahová végül is nem tudtak feljutni a szovjet tankok. Később hozzászoktunk, hogy míg sorban álltunk kenyérért, a másik utcában lőttek. Néha rosszabb volt, mert a lövöldözés közeledett. Egyik nap a Böszörményi úton vártam soromra egy élelmiszerbolt előtt, amikor jött egy tank. Megállt az utca közepén. Csövével lassan pásztázni kezdte az utcát, a várakozókat és a házsort. A sorban álló emberek futottak minden irányba, sokan be az üzletbe. Engem is beszorítottak. Nagyon féltem. Nagyon féltem, hogy a tank egyszerűen belelő a boltba. De a monstrum lassan elcsikorgott. Bennem még hosszú ideig megmaradt a halálos félelem érzése. Hová lett a hit a szabadság lehetőségében? Hová lett az erő, ami olyan egységbe forrasztotta az embereket, a fővárost és a vidéket, az országot? A totális lerohanás elől sokan megindultak, menekültek. Mi lesz? Hallgatjuk a rádiót. Híreket, jön-e a segítség a világból? Szerencsésen Szabadföldön vannak-e az ismerősök, a barátok? Az adásokat zavarják, a hang recseg, elhal, megszakad, de tudni akarjuk az üzeneteket. December közepén Dédikén feladta. Az első öröm és hit, hogy végre lehet talán szabadon élni, teljesen elhaványodott, távolva veszett. Dédi, aki a kiegyezés előtt 3 évvel született, átélt 2 világháborút Budapesten, az 1919-es kommünt, a világháború idején lebombázták a házat, melyben az otthona volt, mindenét elvesztette. Belefáradt. Nem akart tovább élni. Nem evett, csak feküdt, kezében olvasójával. 2 nappal 92. születésnapja előtt temettük a farkasréti temetőben. A szertartás alatt dörögtek a fegyverek. Amikor újra megindult a tanítás, osztálytársaim fele hiányzott. Szüleikkel elhagyták az országot. Szomorúan vettük tudomásul, hogy kedvenc tornatanárunk is meghalt. Édesanyjának vitt éppen élelmet, mikor egy eltévedt golyó szíven találta. 5 tusázó volt. Az ő képmása, mint férfi alak volt az akkori 20 forintos papírpénz hátoldalán. A testét fedő leperre utalva mindenki csak Fityulának hívta. Nagyszerű nevelő és edző volt. És fiatal. Mint annyi fiú és lány, a bátrak legbátrabbjai, hősök. A tél végén, mikor beindult a mindennapi élet az iskolában, nem beszéltünk semmiről, ami történt. Orosz helyett német nyelvet kezdtünk tanulni, de csak az év végéig. Hallottunk megtorlásokról, bizonytalan, rossz érzések fogtak el. Féltünk. De a dolgok lassan változni kezdtek. Soha sem tudtam meg, figyeltek-e, mert az unokabátyám Németországból, majd évek múlva Kaliforniából küldött képeslapokat. Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
Figyelem, figyelem! Néhány perc múlva 2 óra. Aki 2 óráig leteszi a fegyvert, nem került tatárium elé.